A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Az, ami érvényes mindenkire, mindenkorban és minden helyzetben. Ezzel a kérdéssel foglalkozik keddesti alkalmain Pál Feri mentálhigiénész szakértő a Szent István Egyetem budai kampuszán. Ezekhez az előadásokhoz kapcsolódik a Teljességre hangolva műsora is. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntlek Pál Feri atya téged is.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Eddig nem használtad gyűjtőfogalomként az érvényes kifejezést, és a műsorra készülve azon gondolkoztam, hogy ezt hogy lehetne egyszerűen, röviden megmagyarázni, megfogalmazni, megragadni. Én nem sokra jutottam.
Nem csoda, mert ez tulajdonképpen nem egy szakirodalmi kifejezés. Próbáltam egy szót keresni arra, hogy amikor egyszerre együtt van bennünk az, hogy valami igaz, hogy valami nagyon értékes igaz, hogy valami nagyon lényeges és értékes igaz, és közben pedig ez élményszerű számomra. Egyfajta aha élmény, vagy csúcsélményben tapasztalhatóvá válik az, hogy na ez az. Na ez igen, na így érdemes, vagy esetleg egy fordítottja, hogy ez semmiképpen. Ezt neveztem el ezzel a szóval, vagy használom ezt a szót, hogy érvényes. Hadd mondjuk akkor egy példát, egész biztos, hogy érvényes az, amikor érvényszerűen átélem, hogy mekkora nagy jelentősége van, hogy egymást emberszámba vesszük, hogy embernek látjuk, hogy következetesen nehéz helyzetekben is nem leszel soha eszköze még valami nemes cél elérése érdekében sem az életemnek, hogy te mindig is egy személy vagy, és minden olyan élmény vagy tapasztalat, amiben összesűrűsödik az, hogy tulajdonképpen a legfontosabb mégiscsak te vagy, a legfontosabb mégiscsak én vagyok, a legfontosabb mégiscsak mi vagyunk. Megint hagy hozzak képeket. Vannak különböző szerepeink, mondhatnánk a sort végtelenségig, de végül is a munkavállaló is ember, és az anya is ember, meg a pap is ember, meg a gyerek is egy ember. Amikor élményszerűen átéljük ezt, hogy az orvos nem csak egy beteget lát, a jogász nem csak egy ügyfelet lát, és a többi, akkor valami föltárul az élet érvényességéből.
Tehát az érvényesség a társadalom minden szintjére, egyénre, kapcsolatra, intézményekre, az emberiségre vonatkoztatható érvényes kifejezés. Az érvényes akadályaként beszéltél a szándékos vakságról, amikor csak az általunk jónak, elfogadottnak tartott viselkedésformát, bevett gyakorlatot, gondolatot vagyunk hajlandók elfogadni, az attól különbözőről, eltérőről pedig egész egyszerűen nem veszünk tudomást. A szándékos vakság az élet minden szinterén jelen van, így a párkapcsolatban és a céges világban is, csak hogy két különböző példát hozzak. De miért van ezzel dolgunk? Mennyiben gátolja a szándékos vakság az érvényesség érvényre jutását?
A szándékos vakság egy szakirodalmi kifejezés, sőt, jogi kifejezés is. És ahogy mondod, ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy a szándékos vakság az emberi élet minden területén meg tud nyilatkozni, az egyes embert is érintheti, a társkapcsolatban élőket, a családi kapcsolatrendszert, a csoportokat, az intézményeket, az államot, az egyházat és az emberiséget, hogy egészen a végéig jussunk. Tehát minden szinten megjelenik ennek a mondjuk így talán lehetősége, inkább veszélye vagy fenyegetettsége, hogy szándékos vaksággal tulajdonképpen megpróbáljunk úgy tenni, mintha valamit nem látnánk, valamit nem hallottunk volna, valamit nem értenénk, vagy valamit nem éreznénk. Mert az van bennünk, hogy valahogy akkor, és nyilván itt akkor adásról adásra erről fogunk beszélni, hogy annak valamilyen előnye lesz számunkra. Hogy például akkor egy konfliktust el fogok tudni kerülni. Ez azt jelenti, hogy nem akarok valamit meglátni, azért, mert ehhez valamilyen, akár jó szándékú, de érdekem fűződik. Vagyis valami adott esetben nagyon érvényeset, valami nagyon lényegeset, valami nagyon alapvetőt, valami nagyon emberien fontosat szívesen figyelmen kívül hagyok valamilyen nyereség érdekében. Például, a párkapcsolatot mondtad, például a szerelmesek előszeretettel nagy százalékban figyelmen kívül szeretnek hagyni olyan személyiségvonásokat a társuknál, amelyekkel hosszú távon nekik dolguk lesz, vagy inkább gondjuk lesz. És mégis a szerelem segít bennünket abban, hogy a társunkat idealizáljuk, és bizonyos személyiségjegyekről, vagy magatartásformákról, vagy rossz szokásokról, vagy például az indulatkezelés problematikus voltáról, vagy az érzelmi önszabályozás gyöngeségeiről, vagy a személyiség rugalmatlanságáról igyekszünk nem tudomást venni, és például a nyereségünk az lehet, hogy így önfeledten át tudjuk magunkat adni a szerelemnek. Átéljük, hogy milyen iszonyú jó most, és ez tényleg így van, hogy tényleg nagyon-nagyon jó most, és miután tele vagyunk élettel, tele vagyunk energiával, tele vagyunk egy kezdő kapcsolatnak a lendületével, nagy vonalúságával, ezért aztán azt mondjuk, jaj, de nem is számít, és itt és most tényleg nem számít, az majd hosszú távon fog számítani. És milyen sokan vannak, akik azt mondják 5-10-15-20 évvel később, hogy nem vettem észre. Hát hogy ezt nem láttam? És akkor egyszer csak azt mondja, hogy de hát tényleg, hát akkor is ivott már. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy nem látta, meg nem tapasztalta, meg nyilvánvalóan tapasztalta, de mégis valami oknál fogva megérte vaknak maradni.
Szándékos vakságnak több oka van, kialakulásának több lépcsőfoka van. Az első az egyirányú figyelem. Ez egyfajta csőlátás.
Igen, nagyon jó kép ez, hogy csőlátó leszek, vagy mint a bányaló, hogy a perifériás látásomat leszűkítem azért, hogy csak-csak azt lássam. Hadd hozzak erre egy kérdés sort. Ezt nem egyszer cégeknél meg szoktam kérdezni egy-egy előadás elején. Szeretnétek-e boldogtalan, beteg, magányos, nagyon sikeres emberek lenni? Még senki nem jelentkezett. Akárhova mentem, ezt még senki nem kérte. Ugye milyen érdekes, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy egy cég természetesen mire figyel? Arra, hogy ott a cégnek legyenek nagy sikerei. Az egyes ember pedig, mint munkavállaló, hogy a karrierjét tudja építeni. Most nagyon leegyszerűsítettem, leszűkítettem, direkt egy kissé kihagytam az emberi szempontokat. Igen ám, csak hogy miután emberek vagyunk, egész nyilvánvaló, hogy hosszú távon senki nem szeretné mondjuk a sikernek, a karriernek, vagy egy magas jövedelemnek azt az árát megfizetni, hogy tönkre megy a társkapcsolata, a családja, esetleg kétszer-háromszor tönkre megy egymás után, újabb és újabb feleségekkel, vagy férjekkel és gyerekekkel, vagy hogy elidegenedek a barátaimtól, vagy a szüleimtől, ha egyáltalán vannak még barátaim, és senki nem szeretne kiégni és egészségileg tönkre menni, vagy esetleg alkoholbeteg lenni, amivel megpróbálja a stresszt kezelni, és senki nem akar közben boldogtalanná válni a nagy autójával, meg a nagy házával, meg a nyaralójával, ezt senki nem akarja. És milyen érdekes, hogy mondjuk belépünk egy céges környezetbe, és milyen egyoldalúvá tud válni a látásmódunk. És mi magunk is képesek vagyunk úgy tekinteni magunkra, mint akinek tényleg a kizárólagosan legfontosabb szempontja a karrier és a számok. Miközben nyilvánvalóan nekünk és velünk sincs ez így.
Mit tehetünk az ellen, hogy ez az egyirányú figyelem kialakuljon? Megütötte a fülemet a barátok megléte, megtartása, és ez annál jobb, hogyha minél sokszínűbb ez a baráti közeg, minél több világnézet, ember kapcsolódik össze, és osztja meg egymással a különböző meglátásait.
A boldogság egyrészt mondhatjuk így, hogy fertőző, ragályos, és hogy ráadásul szinte legnagyobb esélyünk a boldogságra akkor van, ezzel mutat nagyon világos összefüggést, hogyha vannak boldog barátaink. kétség kívül, most akkor megint hadd térjek oda-vissza, hogy képzeljük el, hogy én nagyon sikeres akarok lenni, vagy szeretnék sok pénzt keresni, ez rövid távon megy az egészségem rovására is. Rövid távon megy úgy is, hogy nagyon pocsékul érzem magam, hosszú távon nem megy. Mert hosszú távon az fog történni, hogy ha nem vagyok egészséges, már nem bírok úgy dolgozni. Ha krónikusan rosszul érzem magam a bőrömben, már motiválatlan leszek. Hát nincs kedvem reggel fölkelni, nincs kedvem kedvesen együttműködni, nincs kedvem másokat meghallgatni, vagy energiát, érzelmi energiát fektetni a megértésbe és együttérzésbe. Egyszerűen már ezekhez nem lesz kedvem. Ezért, amiről beszélünk, ez megint nagyon fontos, hogy hosszú távon gondolkozunk. Hogy rövid távon lehet létjogosultsága annak, hogy ezt vagy azt a szempontot most figyelmen kívül hagyom. Rendben van, ez segítheti a döntéseket, vagy a cselekvőképességem fönntartását. Hosszú távon azonban ezt nem érdemes megtennünk.
Elcsépelt frázis, hogy mindennek megvan az oka, így a krízis helyzetnek is, de talán egy ilyen nehéz helyzet is segít abban, hogy ezt az egyirányú figyelmet levetkőzzük, hogy változtathassunk ezen, hiszen egy-egy nehéz helyzetben rá vagyunk arra kényszerítve, hogy a korábbi megszokott körökből, viselkedési módjainkból kilépjünk, mert gond van, meg probléma van, helyzet van, amit meg kell oldani.
Igen, ráadásul pár hónappal ezelőtt beszéltünk erről hosszabban, hogy a legnehezebb problémáink, amelyeket így nevez meg a szakirodalom, ebben az összefüggésben természetesen, hogy rendszer szintű probléma, hogy a rendszer szintű problémák megoldásának egyik kulcsa, hogy valami váratlan, valami meglepő, valami új, valami ismeretlen, valami, ami, ahogy te mondtad, a régi kerékvágásból, a rutinból, a megszokásból, az egyirányú látásmódból kizökkent bennünket. Tehát éppenséggel főleg hosszú távon azok a problémák, amelyek már egy éve, két éve, 10 éve, 15 éve az életünket mérgezik és tönkreteszik, hogy éppen az egyik kulcs, hogy föladom az egyirányú látásmódot, mert ahogyan már most 5 éve, meg 15 éve látom, látnivalóan nem változik semmi. Hát látnivalóan például, hogyha a feleség mindig a férjét okolja azért, mert ez és ez, de látnivalóan akkor csak egyre rosszabbul lesznek. Hogy képes-e a helyzetet másképpen látni. Be tud-e hozni egy teljesen más szempontot? Teljesen más honnan is képes-e ugyanezt a helyzetet látni? Éppen ma egy nagyon érdekes történetet hallottam valakitől. Azt mondta, egy társasházban élnek, és a társasházban egy alkoholbeteg férfi is él, egy gyakorló alkoholbeteg életet. És a társasháznak a légkörét ez egyre jobban megmérgezte, ebből nyilvánvalóan konfliktusok és egyebek származtak. Igen ám, de az történt, hogy miközben a társasház lakói, akik már 1 éve, 2 éve, 20 éve ott éltek ezzel az alkoholbeteg valakivel, egyre inkább úgy látták, hogy ez a büdös alkoholista, ez a elnézést a kifejezésért, de ezzel próbáltam kifejezni azt, hogy mennyire egyoldalúan, mennyire ítélkezően és negatívan látták őt. Csak hogy ez az ismerősöm éppen néhány hete költözött be ebbe a társasházba, és ő még nem így látta. Ő volt az egyetlen, aki más szempontból is nézte. És tulajdonképpen volt egy-két spontán találkozási lehetőség, és ott mindig nagyon kedves volt ezzel az alkoholbeteg emberrel. Sőt, egyszer-kétszer segítségére is volt ennek az embernek, mert az előítéletes gondolkozás és látásmód, aminek persze volt alapja is, őt egyáltalán nem befolyásolta. És az történt, hogy ez az ember egyszer csak elkezdett másképpen működni. Mikor látta, hogy ez az új lakó, aki emberszámba vesző, teljesen másképpen látja, és másképpen néz, és más honnan figyeli őt, neki volt valamire szüksége, akkor ez a szenvedélybeteg ember többször egymás után felajánlotta a segítségét. És elkezdett a társasháznak a légköre megváltozni. Itt nem az történt, hogy az ott régen lévő lakó embereknek változott meg a szemléletmódja, hanem egyszer csak egy új lakó természetesen egy új szemlélettel érkezett, és az egész rendszer működése ezáltal megváltozott.
Az egyirányú figyelem leírása akkor említetted a kétfajta koncentráltságot, a feszült figyelmet és az ellazult figyelmet. Ez a kettő milyen viszonyban van egymással, illetve az egyirányú figyelem feloldására, melyik alkalmas és hogyan alkalmas?
A feszült figyelem kétségkívül hosszú ideig nem tudjuk fönntartani. A feszült figyelem talán hát számomra, vagy volt sportolónak a legjobb példája, a 100 méteres síkfutás olimpiai döntőjének a rajtjában, ott vannak benne a rajtgépben a futók, és elhangoznak a vezényszavak, először rajthoz, utána vigyázz, akkor megemelkednek a futóknak a hátsó részei, egy nagyon izom szempontjából is egy döbbenetesen feszült, tónusos állapot jön létre, és hihetetlenül egyetlen egy dologra figyelnek a rajtpisztoly eldördülésére, hogy a lehetőség szerint, ahogy meghallják a hangot, a leggyorsabban reagáljanak. Ezt nevezzük feszült figyelemnek. Hát sokáig nem tudunk a rajtgépben állni ilyen feszült figyelemmel, ez teljesen lehetetlen, és nyilván egy beszélgetésben sem tudunk nagyon sokáig hihetetlenül feszült figyelemmel lenni, és a munkánkra sem tudunk nagyon tartósan, hosszan feszült figyelemmel, mint hogy egy gyerek sem tud az iskolai órán feszült figyelemmel a pedagógusra hallgatni, hanem a figyelemnek van egy másik lehetőség, és az is ugyanolyan értékes figyelem. Ez, amit így neveztél meg, hogy az ellazult figyelem. Például, mikor valaki szemlélődik, akkor egy ellazult figyelemben van. Mikor leülök a Dunapartra, vagy a Tiszapartra, vagy a Balcsi partjára, és egyszerűen csak befogadok mindent, ami ott körülöttem van. Kétségkívül látom a vizet, látom a hullámocskákat, látom a köveket, látom a madarakat, látom a fákat, látom a túlpartot. Nagyon is magamnál vagyok, nagyon is a figyelmemnél vagyok, de a figyelmem a szó jó értelmében szétszórt, rengeteg mindenre irányul. És ez is egy nagyon értékes figyelem. És kétségkívül a kutatások szerint, mikor valaki egy ilyen ellazult figyelmi állapotban van, olyan képzettársításai, olyan asszociációi, meglátásai, benyomásai, ötletei, gondolatai, kreatív fölismerései lehetnek, amelyek a feszült figyelemben sosem történnek meg. Tehát ez a látszólag szinte semmit tevő, ellazult figyelem nagyon hasznos állapot, ráadásul ebben az ellazult figyelemben az agy is nagyon jól tud pihenni.
Egyirányú figyelemről beszélgettünk eddig, de vajon milyen irányba tart ez az egyirányú figyelem? A szándékos vakság okai között ott van az, hogy arra próbálunk figyelni, ahonnét pozitív visszajelzéseket, pozitív érzéseket kapunk, azok váltódnak ki bennünk, tehát ez az egyirányú figyelem arra tart, ahonnét pozitív visszajelzések igen, érkeznek felénk. Miért?
Látod, bele is szólok, mert rögtön a papi sors jutott eszembe, és már nem bírtam tűrtőztetni magam. Azt mondta nekem egyszer egy lelki atya, ide figyelj, Feri, remélem te tudod, hogy akármilyen rossz pap is leszel, akkor is lesz körülötted néhány ember, aki majd nagyra tart téged. És hogy ez nagyon veszélyes. És akkor életemben először hallottam erről, hogy ez hogy is van. És tényleg úgy belegondoltam, hogy a papok, akiket láttam, nyilván ügyesek, kevésbé ügyesek, és nem is ez az érdekes. De hogy tényleg, most kritikusan fogom mondani, senkit nem akarok megbántani, de tényleg minden pap körül van egy slepp. Kétségkívül így van. És mi történik, hogyha az a pap már nem készül a vasárnapi beszédre, már csak úgy rutinból temet, hogyha már nem foglalkozik elhivatottan a jegyesekkel, hogyha már a kereszteléskor dühöng a síró gyerek miatt, és nem azt veszi észre, hogy mekkora jó lehetőség olyanoknak beszélni, vagy szólni, vagy együtt lenni, megmutatni magunkat, akik egyébként sose jönnének be a templomba, hogy tulajdonképpen milyen veszélyes egy papnak beszűkülni oda, hogy már csak arra a 2-3 emberre figyel, a slepre, akinek persze valamilyen érdeke fűződik ahhoz, hogy ezt a papot ajnározza és dicsérgesse, és úgy alá tegyen mindent, és úgy nagyra tartsa, miközben körülötte minden megy tönkre. Tehát a szó szoros értelmében, ahogy a szándékos vakságról beszélünk, úgy újból és újból szoktam mondani ezt a mondatot, hogy élet-halál kérdés. A szándékos vakság adott esetben élet-halál kérdés. Nem valami érdekes, incifinci, lélektani jelenségről beszélgetünk most, hanem például arról, hogy egy egyházközség hogyan fog működni akkor, hogyha a pap egyirányúan figyel, vagy hogyha például képes egy szétterülő figyelemmel lenni, tehát azokra is tud figyelni, akik kritikusak vele, és mondanak nagyon okos szempontokat, azokra is tud figyelni, akik az egyházközségnek a szélére sodródnak, a perifériára szorulnak, azokra is tud figyelni, akik nem jönnek be a templomba, de azokra is tud figyelni, akik ott a magját adják a közösségnek, és ők viszik az életnek a zömét. Tehát milyen nagy dolog, és az életet alapvetően befolyásolja, hogy a pap, például a pap képes-e egy ilyen jó értelemben sok irányú figyelemmel nem csak azokra fókuszálni, akik őt dicsérik.
Mert hogy ez is egyfajta szelekció, az jellemzi ezt a beszűkült látásmódot, hogy szelektáljuk valamilyen szempontok szerint az emlékeinket, a visszajelzéseket.
Kétség kívül így van, és ezt a szempontot erősíteném még föl, hogy miért is tesszük ezt? Érzések, érzelmek. Ez van a háttérben. Egyszerűen nem akarjuk kényelmetlenül érezni magunkat. Vagy például nem akarunk szembesülni azzal, hogy most már mindenképpen valamin változtatni kellene. Mert egyszerűen elakadt az élet. Egyre kevesebben jönnek be a templomba. Egyre többet temetünk, alig keresztelünk. Hogy, csak megint hadd mondjak egy drasztikus dolgot, csökken a persejpénz. És egyszer csak inkább együtt szídunk másokat. Nap-nap után, hogy ezzel is enyhítsük a szorongásunkat, egyetértésünk miatt valahogy jó érzésekhez jussunk, miközben ez hosszú távon rettenetesen akadályoz bennünket. Mert tulajdonképpen rövid távon most szembe kellene néznünk a jogos szorongásunkkal, hogy mondjuk a közösség, vagy egy csoport, vagy egy intézmény, vagy egy cég már most nem a jó irányba megy. De jó irányba voltunk, hát csak az élet változik. A körülmények változnak, igények változnak. Ezért valamilyen irányt módosítanunk kell. És ameddig ezt fölismerjük, és beismerjük, és ennek a terhével valahogy megbirkózunk, az nem lesz kellemes. Például egy kutatást hagy hozzak ide, a kutatásban arra voltak kíváncsiak, hogy milyen összetételű csoportok bizonyulnak a legeredményesebbeknek egy nehéz feladat megoldását illetően. És az derült ki, hogy azok a csoportok voltak a legeredményesebbek, ahol legalább egy-két nő mindenképpen volt. És ez miért érdekes? Azért, mert ezek a nők sokkal természetesebben hozták be az érzelmi és a társas intelligencia elemeit és jegyeit, amit ebben a kutatásban úgy fogalmaztak meg, hogy ezek a nők nagyon természetesen tudtak mit kezdeni azzal az érzelmi teherrel, amikor be kellett ismerniük, hogy segítségre van szükségük, azzal az érzelmi teherrel, hogy ezt ki is kell mondani valakinek, és ráadásul a társas intelligencia miatt arra is alkalmasabbak voltak, mint sokan magas IQ-jú férfiak, hogy tudják, hogy kitől kell a segítséget kérni. Tulajdonképpen az a szakasz, amikor beismerem, hogy nem értek hozzá, beismerem, hogy nem tudom, beismerem, hogy nem látom jól, beismerem, hogy segítségre van szükségem, majd pedig kérek is segítséget, majd pedig arra fektetek energiát, hogy nem másokat szídjak, hanem megkeressem, hogy kitől tudok segítséget kérni, elé állni és beismerni a gyöngeségem, ez érzelmi teher sokaknak. És ezért van jelentőség az érzelmi intelligenciának. És ezért lehetséges az, hogy el akarjuk kerülni a negatív érzéseket, és ezért pozitív érzéseket közvetítő kapcsolatokhoz vagy beszélgetésekhez menekülünk. És ettől a helyzetünk rosszabbra fordul.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Bixa Levente nevében is búcsúzik a műsor szakértője,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.